Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetét a 310. dicséretünk első versét énekeljük el. 310. dicséretünk első versét. Segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget, és bölcsen igazgat mindenket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté evangéliumban első részéből, a 18. versről a 24. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Máté evangéliuma első részéből a 18. versről. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szült egy fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amen. Isten áldjon meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki érettünk bűnös emberekért, emberré lettél, mindenben hasonlóvá hozzánk, kivéve a bűnt. Köszönjük, hogy magunkra vetted a te embers, a mi ember sorsunkat, annak minden nyomorúságával, fájdalmával, félelmeivel együtt. És köszönjük, hogy úgy éltél, ahogy mi is élnünk kellene. Köszönjük, hogy Golgotai kereszt haláloddal megváltottál bennünket a kárhozat átkától. Hogy a bűnünk következtében ne a kárhozatra jussunk, hanem az örök élete, ahol te is vagy, és uralkodsz mindenekre. Megvalljuk előtted, hogy fájlaljuk a bűneink romlását, amelyek elszakítanak bennünket tőled. És most különösen is elég hozzuk, hogy nem tudunk olyan alázatosan engedelmeskedni neked, ahogyan Mária tudott engedelmeskedni. Pedig szeretnénk, hogyha mi is ilyen emberek lennénk. Ilyen lenne a gondolkozásmódunk, és te vezethetnél bennünket. Fájdaljuk a bűnnek ezt a romlását, és kérünk úrunk, hogy tisztíts meg bennünket. Kérünk szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és a gondolkozásmódunkat újítsd meg. Segíts, hogy előtte tudjuk letenni a mi bűneinket, azoktól végleg megszabaduljunk, és a te kegyelmed, és a te akaratod szerint tudunk élni. Ezért könyörgünk a Szentlélek által, jöjj közénk, és add, hogy most itt az Isten tisztelete, egyedül téged lássunk. Te irányítsd a gondolatainkat, és kérünk segítséget, hogy mindent úgy tudjunk tenni, ahogyan az nekem tetszik. Amen. Fogadjuk el a helyünket. Igehirdetésre készülve a 304. dicséretünk 6. versét énekeljük el. 304. dicséretünk hatodik verset is, Natálián kérem, hogy az adventi poszton két jelent játszik. Anyja neve Jehoaddám volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. Amikor királyi hatalma megszilárdult, meggyilkolta azokat az udvari embereket, akik levágták apját a királyt, de a fiaikat nem ölette meg, mert így van megírva a törvényben, Mózes törvényében, amit az Úr megparancsolt. Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért. A fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért. Mindenkinek a maga védkéjét kell meghalnia. Azután összegyűjtötte Amatia Judát, és felállította őket családonként, ezredesek és századosok vezetésével, minden judait és benyáminit. Amikor besorozta őket 20 évestől fölfelé, 300 ezer válogatott kopjás és pajzsos, harcképes ember talált köztük. Azon felül Izraelből 100 ezer vitéz harcost fogadott zsoldjába 100 talentum ezüstöt. Elment hozzá azonban az Isten embere, és ezt mondta: ne induljon el veled, ó király, Izrael serege, mert nem lesz az Úr Izraellel, az Efraimiakkal, hanem menj magad a harcba, viselkedj bátran, különben elbuktat téged Istened az ellenség előtt, mert az Istennek van ereje ahhoz, hogy megsegítsen, vagy elbuktasson. Amácia ezt kérdezte az Isten emberétől: de mi lesz azzal a 100 talentummal, amit az izraeli csapatnak adtak? Az Isten embere így felel: tud az Úr neked annál többet is adni. Amen. Fogadjuk el meg. Kedves testvérek, ez az időszak, amiről ez a bibliai történet szól, a kettős királyság kora. Ez azt jelentette, hogy Izrael állama két királyságra bomlott. Az északi ország részt abban az időben Izraelnek hívták, a déli ország részt pedig Júdának. Mind a kettőnek külön volt királya. De azon kívül egy volt a vallásuk, a nyelvük, a nemzetiségük. Valami olyasmi ez, mint amikor Magyarországon külön király volt Erdélyben és az anyaországon, fejedelem volt Erdélyben és az anyaországon. Judának a központja volt Jeruzsálem, az északi országnak pedig Samária. És egy kicsit lekezelően szokták az északi ország részt Efraimnak is nevezni. De az már inkább a gúnyolódás kategóriájába tartozik. Tehát az történt a Biblia leírása szerint, hogy elhatározta Amaciát, hogy háború indít. Besalozta Izrael népéből mind azokat, akiket be tudott sorolni. 300 ezer ember, de úgy érezte, hogy mindez a sereg kevés ahhoz, hogy győzelmet tudjon avatni. És éppen ezért az északi ország résznek, a testvérnének, a seregéből is zsoldon megvásárolt 100 000 ember. Hatalmas nagy talentum, 100 talentumot, ezüstöt fizetett ezért, és így akart elindulni a harcba. Igen ám, de egy proféta figyelmeztette őt, hogy ez a dolog nincs rendben. Az északi országrésznek, Izraelnek egy bűnútjára lépett király. És azt akarta Isten, hogy Amacia király ne Joással együtt győzön, hanem csak egyedül az élő Isten segítségében bízom. És akkor majd az Úr győzelmet fog adni neki. És ekkor kérdezte meg a profétától Amacia, hogy jó, de mi lesz az a 100 talentum ezüsttel, óriási nagy pénzzel, ami már kifizetett a seregét. És erre válaszolta azt a proféta, hogy tud az Úr többet is adni annál, mint amit kifizettél. Különös ez az Amacia király. Elindult az edomiakkal szembeni harcba, legyőzte őket, és amikor győzedelmeskedett, akkor magával vitte az edomiak isteneit, és azoknak rendezetben kultuszta. Nem olvastam már fel ezt a történetet. Tehát megtapasztalta Isten segítségét, megtapasztalta, hogy nem kellett magával vinnie az idegen zsoldosokat, így is Isten győzelmet adott neki, legyőzte az edomiak isteneit, az edomiakat, nem tudtak az edomiakon segíteni az istenei, és ennek ellenére mégis azokat kezdte el imádni. És akkor újra könyörült rajta mindenható Isten, mert küldött egy profétát, aki figyelmeztette őt, hogy a bűn útjára lépett, változtasson rajta, de elhallgattatta a profétát. És ebből a proféta felismerte azt, hogy Isten el akarja veszíteni Amaciát. Azután nem csak vallási értelemben jutott tévútra, hanem politikailag is rosszul mérte fel a hatalmát, és ezért egy háborút akart elkezdeni az északi ország részsel szemben. Lehet, hogy abból az okoskodásból indul ki, hogy ha Isten nem hagyta, hogy az északi ország résznek a királya a vallásos bűnei miatt vele menjen a harcba, akkor Isten segítségével majd legyőzi azt a bűnös királyt. És kierőszakolt egy testvérháború. De vereséget szenvedett. És aztán később a saját népe kivégezte. Egy uralkodó áldás is lehet egy nép életét, és csapás is. Hát ez az uralkodó jól indult, úgy tűnt, hogy áldott ember lesz, de rosszul fejezte be
amit Isten rám bízott. És ezért nagyon sok bajt okozott a saját népének. Egy csodálatos bátorítást mondott neki az élő Isten a proféta által, hogy tud az Úr többet is adni. Ezt érdemes mindnyájunknak megjegyezni. Vannak dolgok, amikről le kell mondanunk, amit szépen elterveztünk, szépen kigondoltunk, de Isten igéje megállít bennünket, és az a kérdés, hogy ilyenkor mit teszünk. Tudunk-e lemondani a dolgainkról, vagy minden áron ragaszkodunk hozzá? Elhisszük-e, hogy ha valamiről lemondunk, akkor Isten tud többet is adni? Hisszük-e ezt? Hisszük-e, amit Pál apostol mondott a Római Levél 28. részében, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Tehát, ha lemondunk valamiről, az is lehet a javunkra. Miről mondunk le nehezen az Úr szavára? Hát először is itt az igéből azt látjuk, hogy Amacia király nehezen mondott le 100 talentum ezüstről, megértem, nagyon nagy összeg volt. De higgyék el a testvérek, érdemes megtenni, amit az Úr mond. Ne bánt, ha anyagi veszteséged van Krisztusért. Nyugodj meg, mert az Úr ügyében elszenvedett kár sohasem veszteség. Az Úr többet tud adni, mint amit te adtál az Úrnak. Bőségesen pótol minden veszteséget. És az anyagi veszteség a legkisebb. Sokkal nagyobb baj az, amikor veszteséget kell elszenvedni, mondjuk a családi életünkben. Van egy szép énekünk, nagyon ritkán szoktuk énekelni a gyülekezetben, így szól ez az ének. Kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, és ha elveszik, az nekik mit ér? A milyen viszont a menny örökre. Francia hugenottákkal fordult elő, tehát a francia protestánsokkal, hogy a vallásuk miatt, a protestáns hitük miatt elüldözték őket a hazájukból. Mindenüket ott kellett hagyni, össze kellett csomagolni. És amikor megérkeztek a határhoz, akkor utolérték őket katonák, és elvették tőlük a gyerekeiket. És a gyerekeik nélkül üldözték őket tovább. Néha rettentő nehéz helyzetekben kell egy hívő embernek hűségesnek maradni az Úrhoz. A reformátorok ezt vállalták. Mi vajon hűségesek maradunk-e akkor, amikor valami anyagi veszteség ér bennünket, valamiről le kell mondanunk az Úr ügyében? Vállaljuk ezt. Készek vagyunk-e rá? Jézus Krisztus azt mondta a tanítványainak, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta a házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, a sokszorosát kapja vissza, már ebben a világban, az elővendő világban pedig az örök élet. Aztán a második, amiről nagyon nehezen mondta a hívő ember, hogy bebiztosítsa magát. Gondoljuk arra, hogy itt Júda királyának volt 300 000 harcosa, úgy érezte, hogy ez elég sok, de azért nem elég az edomiakkal szemben, jó, ha még 100 000 katonát szerez. Bebiztosítja magát. Jeremiásnál azt olvassuk, hogy átkozott a férfi, aki emberekben bízik, és áldott, akinek nem fordul el a szíve az úton. Tudjuk mi elméletileg, hogy az a helyes, ha az Úrban bízunk. De azért úgy érezzük, hogy még ez, meg ez, meg ez, azért jó lenne. Van-e hitünk ahhoz, hogy semmi más ne tegyünk az Úr mellé, csak egyedül az Úrban bízunk. Egészen az ő kezében tegyük az életünket. Elismerjük-e, hogy az a legjobb, amit az Úr akar velünk. Aztán a harmadik, amiről nehezen mondunk rá, akkor is, ha tudjuk, hogy tud az Úr többet adni annál, nehezen mondunk rá a bűneinkről. Még akkor is, ha Isten egészen világossá teszi a számunkra, hogy amit cselekedni akarunk, az bűn. Figyeljük meg itt a történetet, Amaciál életét. A 100 talentumról lemondott. Még arról is lemondott, hogy a 100 000 katonát magával vigye. De a bűnről nem mondott le, és az edomiak isteneit elkezdte imádni. És amikor jött a proféta és figyelmeztette őt, akkor már többet nem a profétára hallgatott, hanem a bűn vezérelte az életét. Néha annyira elhatalmasodik valaki fölött a bűn, hogy még az élő Istennel is szembefordul, és inkább tudva vagy tudatlanul a veszélybe rohan. Én megfigyeltem, hogy nagyon nehéz az embereket figyelmeztetni a bűnükre. Ha megérintjük valakinek a bűnét, és az illető nem elég erős hívő, akkor azonnal visszatámad, és elkezdi vádolni a lelkészt, vagy azt, aki figyelmeztette őt. És azonnal az a vár, hogy mondjuk a lelkész nem jól prédikál, a figyelmeztető testvér nem elég hívő, figyelmeztető szó nem volt elég alázatos. Valami hibát talál a figyelmeztető emberben. És szembefordul azzal is, aki figyelmezteti, és az Úrral is. De a legnehezebben az ember a saját álmairól mond be, az álmodozásairól, az elképzelt sikereiről, és nem akarja fölvenni a maga keresztjét. Létezik egy nagy álom a kereszténység emberben, de hamisan. Hogy az Úr a hívő embernek majd mindenben sikert fog adni. És akiket megáld az Isten, azoknak lesz mindenünk bőségesen. Ez sehol sem mondja a Biblia. Erről az álomról le kell mondani. És tudomásul kell venni, hogy minden hívő embernek vannak nehézségek, keresztek az életében. Jézus Krisztus maga mondta, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Ha nem vagyunk készek fölvenni a magunk keresztjét, akkor el fogunk bukni. Így mondta Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, vegye föl a keresztjét, és tagadja meg magát. Mindenkinek vannak szenvedések az életében. Mindenkinek vannak nehézségek az életében. Kivétel nélkül. Gyökösi Endre egyszer azt mondta, hogy Isten egyformán adott mindenkinek nehézségeket és szenvedéseket az ember erejéhez képest. Igazam. Egyre inkább látom, hogy igazam. A nagy pszichiáter Carl Gustav Jung, ő nem volt vallásos, de egy református lelkésznek volt. És egy alkalommal, és az egyik ablakára a kereszt hordozó Jézusnak a képét festette. Egyszer egy barátja látogatta meg, és megmutatta ennek a barátnak ezt a csodálatos ólóüveg ablakot. Tudja, ez a legfontosabb, amit meg kell tanulnunk. Nemrég jártam Indiába, és ott döbbentem rá erre újra. Bármely földrészen élünk is, meg kell birkóznunk a szenvedés kérdésével. A távol-keleti ember megkísérel érzéketlenné válni a szenvedéssel szemben. Mi nyugatiak inkább a legkülönfélébb testi, lelki és szellemi kábítószerekhez folyamodunk. Egyik sem kielégítő megoldás. A szenvedést meg kell győzni. Ez pedig akkor lehetséges, ha magunkra vállaljuk. Ezt tanuljuk a kereszthordozó Krisztustól. A legnehezebb lemondani arról az álmokról, hogy én Jézus Krisztust követem, és akkor Jézus Krisztus majd sikeres, áldott, eredményes emberré tesz engem. Sikerteológiának nevezik ezt. Vannak egyházak, amelyek ezt tanítják, és nagyon sok fiatal jön közéjük abban a reménységben, hogy ők majd milyen sikeresek lesznek. És ezek a fiatalok néhány év múlva nyomtalanul elmennek tőlük, és megutálják a kereszténységet is, mert rájönnek arra, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy nem lesz nehézség és szenvedés az életemben. Fel kell adnunk ezt az álmot, ezt a sikerteológiát. És el kell fogadnunk, hogy Jézus Krisztus megmondta. Lesznek szenvedések az életünkben. Éppen a sikerorientáltságunk akadályoz meg abban, hogy szív szerint oda tudjunk hajolni a bajban lévő emberhez. Amíg a bajban lévő emberben egy szerencsétlen látunk, aki valami bűne miatt hordozza a keresztjét, addig nem leszünk együttérzőek vele. Jézus Krisztus sohasem így tekintett az emberekre. Nekünk azt kell meglátnunk a másik emberben, hogy szereti őt Jézus, és különösen is akkor, amikor a legnehezebb kereszteket hordozza. Falat épít közénk a versengés, és megakadályozza, hogy támaszai legyünk egymásnak. Felsoroltam itt néhány dolgot, amelyekről nagyon nehezen tudunk lemondani. Lépjünk is tovább ezen. Volt az életünkben olyan eset, ahol többet adott az Úr annál, mint amiről lemondtunk? Volt az életünkben olyan eset, amikor többet adott az Úr annál, mint amiről lemondtunk? Érdemes egy kicsit magunkban végig gondolni. Nem szívesen beszél ilyenekről az ember, de hadd mondjak el a saját életemből erre egy példát. Amikor a 70-es években teológiára mentünk, akkor úgy tűnt, hogy az egyház nagyon nehéz helyzetben van. Egyáltalán nem ígérkezett a lelkipásztori pálya fényes karriernek. De akik vállaltuk ezt, azoknak mindnyájuknak meg kellett tapasztalni azt, hogy az Úr tud többet adni annál. És higgyétek el, hogy gondoskodik rólunk a mindenható. Megadja mindazt, amire szükségünk van. Pontosan úgy bánt velünk, mint az atyánk. Az ő atyai kezéből bőséges és elégséges mindaz, ami származik. Amikor valamiről le kell mondanom az Úr szavára, akkor mindig Jézus Krisztussal gondoljunk, hogy ő mennyi mindenről mondott le. Vagy idézem csak a Krisztus Jézus, hogy Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egy az Istennel, hanem erről lemondott, emberi formát vett fel. Hozzánk mindenben hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Mindig erre gondoljunk, hogy Jézus milyen hátratétel és szenvedést vállalt értünk. És ezért folytatja Krisztus Jézus. Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amelyik minden névnél nagyobb, hogy az ő nevére minden tér meghajoljon. Földieké, mennyeieké és föld alatt lévőké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőség. Arra tanít ezzel a csodálatos Krisztus himnusszal bennünket Isten, hogyha mi magunk is megalázzuk magunkat, akkor majd Isten föl fog magasztalni bennünket. Aki magát megalázza, azt Isten fölmagasztalja. Az ige hirdetésnek mindig az üdvösségre vezető bizonyságtételnek is kell lennie. Mindig fölveti az ember magában azt a kérdést, hogy szép-szép, amit elmond a lelkipásztor arról, hogyha mi az ige szavára készek vagyunk bizonyos dolgokról lemondani, akkor az Isten többet ad annál. De mi köze van ennek az üdvösséghez és az örök élethez? Úgy gondolom, hogy ha mi itt a Földön bizonyos dolgokról lemondunk, akkor Isten majd örök életet és üdvösséget ad a számunkra megbe. Tudom, hogy nem hangzik ez jól a mai ember fülében, mert ezt a gondolkozásmódot igyekeztek nagyon lejáratni az elmúlt két évszázadban. Nem is azt akarom mondani, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a szegénységet keressük. Hanem azt akarom mondani, hogy egy olyan életet keressünk, ami másokat gazdag,
ami másokat boldoggá tesz. És ennek az az útja, hogy mi bizonyos dolgokról le tudjunk mondani. Ha semmiről nem vagyunk hajlandóak lemondani, akkor másoknak az életét nyomorú után fogjuk tenni. Nagyon sok mindenről le kell mondanunk azért, hogy a másoknak boldogabb legyen. És ha ez sikerül, akkor nem szegények leszünk. Nem ennek a világnak a nyomorútjai leszünk. Már itt a Földön meg fogjuk tapasztalni, hogy az Úr többet tud adni, a mennyben pedig az örök életet és az üdvösséget fogjuk meg. Ha ezt a dolgot leegyszerűsítjük arra, hogy a lelkész azt prédikálja, hogy itt a Földön lemondunk, hogy a mennyben majd gazdagok legyünk, ha rosszul hangzik, tényleg ez. Nem is ezt mondom. Azt mondom, hogy az Úr szavára engedünk. Bizonyos dolgokról lemondunk az Úr szavára. Már itt a Földön Isten tud többet adni. És a mennyben pedig örök életet és üdvösséget. Jézus azt akarja, hogy üdvözlünk. Azért volt meg a Golgotai kereszten, hogy a mennyei örök életben legyen részünk. De ehhez szükség van arra, amit az előbbiekben mondtam, hogy nem tudjuk a bűnünkről, ha azt érezzük, hogy figyelmeztetett erre az ige szava. Kérjük Istentől egy bűnlátást, hogy a saját bűnünket meglássuk. És ha figyelmeztetett Isten szava, akkor ne keményítsük meg a szívünket, hanem engedelmeskedjünk a mindenható Isten figyelmeztetésének. Úrunk Jézus Krisztus, kérünk, hogy segíts bennünket, hogy mi is komolyan gondoljuk, és magunkra értelmezzük a régi sír feliratot, hogy keresztfordulva Krisztuson segíts székelyünkbenet nagy lélekkel fordozni kereszt. És kérünk segítséget, hogy mi is Orbán Balázsa együtt el tudjuk mondani, hogy keresztfordozó Krisztuson segíts engem is, hogy nagy lélekkel tudjam fordozni a magam keresztjét. Szeretnék egyszer ott lenni, Úr Jézus Krisztus, veled együtt a mennyei örök dicsőségben és az üdvösségben. Ezért kérünk szépen, nyisd meg előttünk is az örök élet ajtaját. Könyörgünk hozzá, Urunk, betegeinkért. Könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, vagy otthonnal vadoznak. És különösképpen is könyörgünk az egészségükben dolgozókért. Kérjük szépen, adj erőt a számukra, hogy neked tetsző módon a te áldásoddal és a te segítségeddel végezhessék nehéz munkájukat, és ebben a szolgálatban helyt tudjanak állni. Őrizd meg őket a járványtól, a fertőzéstől. Könyörgünk hozzá, Urunk,
az elesetteként, az egyedülállóként, a bajban lévőként. Kérjük szépen, védelmezzünket. Imádkozzunk hozzá, hogy adj egy nagy ébredést Magyarországon. Hogy a Covid-járvány és annak a következménye nem megkeményítse az emberek szívét, hanem közel vezesse őket magadhoz. És így könyörgünk hozzá, hogy Jézus Krisztus országunk vezetőjét, hogy bölcsen a te akaratod szerint tudják vezetni, akik a parlamentben ülnek a mi nemzetünket. Olyan nagy szükségünk van, Úr, a te áldásodra és a te kegyelmedre. Jó volt oda te szeretetedet. Kérjük szépen, hogy ne vonj meg tőlünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te rejjel, és adjon néked békességet.